Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ahogy hallottuk az elején, Szilárd köszöntőjében, tegnap a damaszkuszi országúton jártunk, Jeruzsálemből indultunk. Ma este megint Jeruzsálemből indulunk, a Szentvárosból, de most egy másik irányba, déli irányban, a gázai úton, és az erről szóló tudósítást is Lukács evangélistának köszönjük, aki az apostolok cselekedetéről szóló könyv 8. fejezetében a 26. verstől kezdődően így jegyezte fel a mai alapigénket. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp oda futott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasz, amelyet olvasott, ez volt: amit a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Krisztust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megtereztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember is, megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Ennyi a ma esti alapigény, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nem csak az útirány más, hanem Damaszkusz felé, hanem Gáza felé indultunk Jeruzsálemből, hanem az egész szituáció, élethelyzet és az, akire figyelünk is, egészen más ember, egészen más élethelyzetben van, mint ezt tegnap láttuk Saul esetében. Ugye Saulról elmondtuk, hogy ő tulajdonképpen egy hallatlan, magabiztos, fanatikus, aki meg van győződve arról, hogy ő az Isten ügyéért ég, és ezért kell neki leszámolni Krisztus tanítványaival, akik össze-vissza beszélnek föltámadásról, meg mindenféle különleges és érthetetlen dolgokról. Mondhatnám így is egy kis erőltetett szójátékkal. Valójában ez a Saul, ez egy vallássérült ember, akinek egy eltorzult elképzelése van arról, hogy hogyan kell az Isten ügyét megvédeni. És furcsa módon az Isten fiától, Jézus Krisztustól akarja megvédeni az Isten ügyét. Most egy olyan ember áll előttünk, és talán nem nehéz elképzelni ezt a jól ismert történetet, főleg Biblia vasárnapon szokott ez újra meg újra előkerülni, aki egy Isten kereső ember. Egyáltalán nem magabiztos. Keresi az Istent. Keresi az Istent, és annak érdekében, hogy találkozzon vele, nagyon-nagyon hosszú utat tesz meg. Ezt nem biztos, hogy mindenki megnézte a térképen, de érdemes otthon elővenni egy atlaszt, vagy akár a Bibliánk végén is talán vannak térképek. Ha megnézzük, az az út, amit Saul fölvállalt Jeruzsálemből Damaszkuszba, az kb. 200 kilométer. És valószínű egy sebes, jó tempójú lovon indult el, amiről aztán ugye földre zuhant, erről tegnap hallottunk, hogy ez mit jelent. Hát nem vagyok egy tapasztalt lovas ember, sőt, életemben egyszer ültem lovon, akkor is nagyon rövid ideig egyik oldalon felszálltam, másik oldalon meg már landoltam is. Tehát nem tudok lovas élményekről beszámolni, de nagyjából sejtem, hogy azért 200 kilométert lóval egy nap alatt meg lehet tenni. Talán még nem is kell nagyon hajszolni azt a szegény jószágot. Itt viszont arról van szó, hogy Jeruzsálem és Addis Abeba, Etiópia fővárosa között 2500 kilométer légvonalba a távolság, és ugye ez az ágajó barátunk, ez nem repülővel közlekedett, mert akkor ilyen még nem volt. Tehát több mint a tízszeresét tette meg ez az ember, hát ez alsó hangon több hetes utazás jelenthetett, mert nyilvánvaló, hogy nem lehet éjjel-nappal menni, még akkor se, ha itt egyfajta hintóról, kocsiról beszél Lukács. De hát ennek az embernek úgy tűnik, hogy annyira fontos volt az Istennel való találkozás, hogy noha magas beosztásban volt a királynő mellett, ugye halljuk, hogy a kincstárnoka volt, talán úgy mondanánk, hogy pénzügyminiszter, gazdasági miniszter, tehát nagyon fontos pozíció volt, de úgy látszik, talán jól végezhette a dolgát, mert a királynő adott neki szabadságot, és lehet, hogy ez egy hónapot is jelentett, hogy elzarándokoljon Jeruzsálembe, hogy imádja az Isten, mert így írja a célt Lukács, és aztán oda visszatérjen, ahonnan elindult. De ez az ember nem csak azért érdekes, mert gazdag, mert kincstárnok, mert magas, ha úgy tetszik, politikai pozíciója van, hanem azért is, mert más a bőrszíne, és viszonylag ritkán találkozunk, bár a Bibliában mondjuk a három királyokról is úgy szoktunk emleget beszélni, hogy az egyik az talán színes volt, bár ez inkább a legendák világába tartozik, és ugye a három ajándékból szoktunk a hármas számra is következtetni, de most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy itt tehát egy idegen, pogány népcsoportból érkező ember az, aki Isten szeretné imádni, Isten vonzását érzi ez az ember, és ez a vonzás olyan erős, hogy 2500 kilométerről is, mint egy mágnes húzza maga felé ezt az embert, de még van valami, amit erről az emberről a Biblia fordítók elhallgatnak. És hogy ezt jól teszik-e, vagy nem, valószínűleg nem teszik jól. Ma már vannak bátrabb Biblia fordítások, mint a mi protestáns Biblia fordításunk, ugyanis ez a Biblia fordítás, ez elhallgatja azt, ami szó szerint benne van a görög szövegben, hogy ő egy eunuch volt. Enyhén szólva, kicsit félrevezető a szöveg, mert ugye azt olvastam róla, hogy fölkelt, elindult, és íme egy etióp férfi. Hát ugye mindenki tudja, hogy az eunuch az egy olyan, mondjuk szépen körülírva, fogyatékkal élő ember, akinek pont a férfiasságát vették el, és ennek persze megvolt az eléggé konkrét és drasztikus oka, hogy egy királynő mellett, hát hogy is mondjam, olyan embert akartak látni, aki nem jelent biztonsági kockázatot férfiként a királynőre. Keleten ennek meg volt a hagyománya, nem nevezném ezt feltétlenül kultúrának, de valami furcsa rend volt ez, például a hárem őröknél is elvégezték azt a drasztikus beavatkozást, hogy pont a biológiai értelemben vett férfiasságától fosztották meg. Tehát ez egy olyan ember, és ez azért fontos, hogy ezt a látszólag lényegtelen kis epizódot egy picikét most kibontsuk ma este, aki tulajdonképpen be se mehetett a jeruzsálemi templomnak a belső részébe. Mert bizony nagyon szigorú mózesi törvények voltak. Ő csak a pogányok udvaráig mehetett, egyrészt azért is, mert nem volt a választott nép tagja, de emiatt a fogyatékossága miatt is. Ő tehát egy furcsa módon egyrészt úgy tűnik, hogy egy kiváltságos valaki, aki hintón érkezik és pénze van, de ugyanakkor más tekintetben egy többszörösen hátrányos helyzetű idegen ott a Szentvárosba, aki hát oda juthatott be a pogányok udvarába, ahol hát Jézus ugye rendet tett nagy héten, mert ott ment a kufárkodás, az adok-veszek, hogy ott ő mennyire tudta az Istent imádni, hogy ott volt-e olyan helyzet, hogy ő átérezte, hogy most nem hiába utaztam 2500 kilométert, mert itt vagyok a Szentvárosba, a csodálatos jeruzsálemi templomba, nem tudjuk. Egy valamit viszont tudunk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ember nem tette meg hiába ezt a 2500 kilométert, mert vett valamit ott Jeruzsálembe. Nem szuvenírt, csecsebecsét, ő nem turistaként megy oda, hanem Ézsaiás próféta könyv tekercsével a hóna alatt indul hazafelé. És persze ez így nekünk mai Bibliával naponta találkozó embereknek semmi különöset nem jelent. Hát bemegyünk bármelyik könyvesboltba, ma már vehetünk többféle fordításba a Bibliát, ha van számítógépünk vagy mobiltelefonunk, rátölthetjük a Bibliát, tehát ma elérni Ézsaiás könyvét egy kattintás. Na de ez egy 2000 éves történet, amikor nem voltak könyvesboltok, kézzel másolták a prófétai iratokat és a bibliai iratokat. Horribilis összegbe kerülhetett egy ézsaiási tekercset ott megvásárolni. Nem is világos, hogy ez hogy sikerült ennek az embernek, de valószínű nem számított a pénz egy kincstárnoknál, megadta azt a pénzt, amiért megkapta Ézsaiás próféta könyvét, és úgy indul hazafelé, hogy valamit, ha úgy tetszik, egy darabot az Istenből, az Istenről szóló kinyilatkoztatásból magával vihet. És, ami nagyon szép és szinte megható, valószínű ez egy görög nyelvű fordítása lehetett, ez a Septuaginta, ez a görög ószövetségnek lehetett egy tekercse, és ez az ember művelt, magas beosztású hivatalnokként valószínű a görög nyelvet valamennyire ismerhette, nem valószínű, hogy héberül tudott volna. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy hangosan olvassa. Ami abban az időben egyáltalán nem volt szokatlan, valamit tudtak az öregek, a régiek, hogy nem elég valamit a szemünkkel olvasni. Nagyon-nagyon jó, ha a fülünkön keresztül is halljuk. Ezért furcsa, amit mondok, de ne szégyeljük esetleg otthon. Még akkor se, ha esetleg a hozzátartozók kimosolyognak minket. Néha az igét hangosan olvasni. A hit hallásból van, tanít minket Pál apostol, az egykori Saul. A hit hallásból van, illetve úgy is szokták kicsit modernebbül fordítani, a hit az kommunikációból van. Találkozásból van, hogy találkozok valakivel is hallom, nem egyszerűen csak olvasom, hallom. Ezért fontos, hogy amellett, hogy otthon reménység szerint elolvassuk az Isten igéjét, de halljuk is. A fülünkön keresztül az út, nem azt mondom, hogy könnyű és egyszerű és rövid a szívünkig, de járható és lehet kitaposott úttá, ha úgy tetszik. Ott van tehát ennek az embernek a kezében Isten igéje, és akár meg is történhetne a csoda, hogy hát ez az ige, ez most őt megszólítja, csak hogy azért ez nem olyan egyszerű. Hát azért ezt mi tapasztaljuk. Hányszor ülünk úgy végig Isten tiszteleteket, hogy látjuk, hogy mozog a lelkész szája, meg talán valamit hallunk is, és valahogy az ige úgy lepereg rólunk el. Egyik fülönbe, másikon ki. Nem természetes. Az Isten különleges ajándéka az, amikor az ige tényleg eljut a szemünktől, a fülünktől, a szívünkig. Egy furcsa hasonlatot mondok, de talán segít megérteni ezt a titkot. Ez kicsit olyan, mint az égésnek a folyamata. Biztos tanultuk annak idején, talán fizika órán tanították, hogy ahhoz, hogy valami lángra lobbanjon, mire van szükség? Éghető anyagra, valamire, amiben ott van az az energia, ami ha felszabadul, az lángra lobban. Itt van ez a gyertya, ebben a gyertyában ott van a lehetősége annak, hogy lángra lobbanjon. Aztán mi kell még? Az éghető anyagon kívül szükség van oxigénre. Ugye egy gyertyát letakarunk, akkor a gyertyaláng megfullad, mert nem kap oxigén, és megszűnik az égési folyamat. De hiába lenne itt ez a gyertya, és hiába van ebben a helyiségben elegendő oxigén, csak azért világít ez a gyertya, mert valaki ezt előtte egy szikrával, egy gyufával, egy öngyújtóval a kellő hőmérsékletre fölizzította, és lángra lobbant ez a gyertya. Valami ilyen titok az is, amikor az Isten igéje elkezd lobogni bennünk, világítani és átforrósít minket. Ennek az embernek szüksége van arra, hogy a kezében lévő, most így mondom furcsa szóval, éghető anyag, energiahordozó ézsaiási tekercs találkozzon a jelenlévő lélekkel, aki ott fúj a gázai országúton is, ennek majd látjuk mindjárt a jeleit, de szüksége van valaki, aki hozza a szikrát. Hányszor értem én már azt át, Isten tisztelet előtt, főleg kisebb helyeken, ahol nem volt egyházfi gondnok, hogy ott volt a gyertya, de nem találtunk gyufát, és akkor szoktunk ugye sokszor humorizálni, hogy nem is van könnyű az egyházba tüzet gyújtani, ha nincs senkinél gyufa. Na hát itt a gyufa, a szikra, az Fülöpnél van. Nála van a szikra, mert ő már egy lángra lobbant ember, és itt érdemes otthon azért megnézni, ha van egy kis időnk ma este, hogy azért ez a Fülöp nem most kezdi ezt a gyújtogatást, most pozitívan használom ezt a szót. Hát a 8. fejezet arról szól, hogy Fülöp egész Samáriát lángba borítja. Városról városra hirdeti az evangéliumot, és emberek megtérnek, és megkeresztelkednek, és gyógyulások történnek. És az Istennek valami fantasztikus pedagógiája, hogy mielőtt talán Fülöp úgy érezné, hogy hát én vagyok az a Prométeusz, aki lehoztam az Istentől a tüzet erre a földre, és már nagyon úgy érezné, hogy hát ő aztán egy abszolút sikeres ember. Egyszer csak az Úristen egy kicsit kivonja ebből a tömegevangelizációból. És azt mondja, így indult a történet, úgy emlékszünk, Fülöp, menj ki a gázai országútra, amely országút néptelen, ahol a kutya sincs. Teljesen értelmetlenek tűnik a parancs, feleslegesnek tűnik. Mit kezdjen ő ottan az úton, ami ezek szerint egy csöndes, forgalommentes, vagy legalábbis ritkán látogatott útszakasz lehetett abban az időben. De Fülöp nem vitatkozik. Olyan engedelmes eszköze az Úrnak, ha kell, megy Samáriába, és tömegeknek evangélizál, ha most arról szól a parancs, hogy így mondjam, hogy menjen az országútra, ahol nem tudja, hogy ki jön majd, akkor ő oda indul el. És a lélek, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy értsük, hogy a lélek jelenlét, mert a lélek ott van, Isten munkálkodik, a lélek oda vezeti őt egészen az út szélére, abban a pillanatban, ez egy isteni rendezés, koordináció, amikor odaér ez az etióp ember a hintójával hangosan olvasva Ézsaiás prófétának a könyvét. És akkor ugye, most megint vegyük észre, hogy lila jelzést kaptunk, lassítani kell. A hintó lelassít, mert valaki ott áll az országút szélén. Lehet, hogy a biztonsági őrök, vagy nem tudom, ki kísért egy etió pénzügyminisztert abban az időben, de biztos nem egyedül utazott. Lehet, hogy gyanúsan nézték, hogy mit akar ez az ember, talán valami utonálló, mit akar velünk. De Lukács nagyon tömören úgy írja le, hogy mielőtt itt bármi konfliktus kialakulhatna, hogy ki ez az ember, aki itt stoppol a gázai országút szélén, egészen meglepő módon, még azt se írja Lukács, pedig precíz ember, hogy köszönne, vagy bármi udvariassági gesztus tenne ez a furcsa idegen ott az út szélén, fölszól a hintón ülő pénzügyminiszterhez, hogy érted, amit olvasol? Most kicsit próbáljuk, biztos milliószor hallottuk már ezt a történetet, de most képzeljük ezt a jelenetet. Megérkezik orvosházára egy mai miniszter, és kiszáll a szerény fekete Mercedeséből, vagy látjuk, hogy a kezébe ott van egy újság, vagy a beszéde, és mondjuk valaki úgy köszön, hogy miniszter érti, amit olvas. Hát elég hamar elvezetnék, azt hiszem, a biztonságiak egy ilyen pimasz beszólás miatt, mert azért ebben sok minden van ebben a kérdésben, hogy Fülöp érzi azt a furcsa helyzetet, hogy itt most jön valaki, akinek a bőrszíne is más, az anyanyelve is más, az országa is más, és az az ézsaiási tekels van a kezében, amit Fülöp valószínű már ismert, és értett is, sőt a lélek arra vezeti, hogy most a lényegre tapintson, nincs idő sokat udvariaskodni. A lényeget kérdezi, érted-e, amit olvasol? És ami csodálatos, és csak a Szentlélek munkájának lehet betudni, hogy nem alakul ki ebből egy polémia, hogy te hogy beszélsz velem, meg te ki vagy, hanem nagyon őszintén, alázatosan ez az Isten kereső ember visszakérdez. Hát hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza? Gyönyörű ez a kérdés. Benne van a lényeg, ami miatt itt vagyunk ma este is, és jövünk talán hétről hétre bibliaórára is sok olyan helyre, ahol próbáljuk együtt megérteni Isten igét, magyarázni, ugye ez egy csodálatos szava, ami drága gazdag anyanyelvünknek, magyarázni, lefordítani, megérteni, hogy a mi anyanyelvünkön hozzánk szólóan és világosan és érthetően meg tudjuk ragadni azt, amit a Isten akar nekünk elmondani. És hát ad is egy gyönyörű gesztus, hogy azt mondja a etióp, hogy gyere, szállj föl, és ülj mellém. Nem tudom, ilyenek voltak az akkori biztonsági intézkedések. Ma azért ezt nehezen tudom elképzelni, hogy megállítunk egy fontos embert, és azt mondjuk, hogy na, akkor beülhetek mellé. Itt nincs ilyen protokoll, nincs ilyen bizalmatlanság. Pillanatokon belül azt láthatjuk, hogy a hintón már ketten ülnek egymás mellett, és folytatódik ez a furcsa biblia magyarázat, biblia óra ott a gázai úton, közben megy a kocsi délnek, megy a kocsi etióp irányába, és Fülöp nem állítja meg a kocsit, megy ő is abba az irányba, ahova az etióp tart, és próbálja megválaszolni a kérdést, a lényeget, amit olyan jól tud kihegyezni ez a fekete barátunk, hogy kiről mondja Ézsaiás, amit itt olvasunk, hogy lesz valaki, aki szenvedni fog, aztán majd fölemeltetik. Kiről mondja? Magáról beszél, vagy valaki másról? És akkor itt valami olyan fontos mondatot olvasunk, ahol talán észrevették a testvérek, egy picit szünetet is tartottam, hogy vajon megértettük azt, hogy mit tett itt Fülöp? Ebből a helyből, ebből az ige helyből kiindulva, az volt az alapige, hirdette neki, annak az embernek személy szerint a Krisztust. Itt minden betű fontos, minden betű. Nem arról van szó, hogy kezdett mesélni Krisztusról. Hogy hát ez egy olyan érdekes történet, mert hogy született, meg mi mindent sem, nem. Hirdette Krisztust neki, aki jelen van ott, a hintón, a Szent Lélek jelenléten keresztül, hisz a Szent Lélek Krisztus lelke. Krisztust hirdette neki, és hogy ez mennyire személyes, élményi, egzisztenciális tapasztalássá vált, az mutatja, ami aztán a következmény, így olvasok, hogy tovább mennek az úton, és ez a továbbmenés, ez nem csak kilométereket jelent, hanem
tovább mennek a lelki úton, és ezt kéne nekünk ma este megtennünk, ezeket a továbbvezető lépéseket, hogyha hirdetik nekem személy szerint Krisztust, aki jelen van, értem. Ugye még el lehet játszani ezzel a kis poénnal, hogy érted, amit olvasol? Érted, hogy ez érted van, ez neked szól, ez a te számodra is örömüzenet? Akkor az ilyen személyesen nekünk szóló evangéliumnak megvan a következménye. És a következmény nem más, mint hogy ennek az embernek kinyílik a szeme. És észreveszi azt, hogy itt minden érte van, még az a víz is, ugye olyan szellemesen írja Lukács, hogy valami vízhez értek, ez, bocsánat, lehet, hogy nem egy pocsolya volt, annál valószínűleg kicsit több, de ez nem valamit látványossága lehetett, nem valószínű, hogy a Vöröstenger, vagy a Nílus, vagy bármi hatalmas folyam lett volna ott a közelben, mert az még odébb van. De minden esetre valószínűleg sok minden másról is beszélt Fülöp, amit itt most nem írt le Lukács. Ez az ember fölfogja azt, hogy most itt van életének a nagy esélye. Most megint komolyan kell venni a lila jelzést. Lassítani kell, sőt meg kell állni, mert itt a pillanat, miután ő megtudta, hogy ez a Krisztus ez érte szenvedett, hogy minden érte történt, az, amiről Ézsaiás jövendőlt, hát akkor ő szeretné az életét átadni ennek a Jézus Krisztusnak. Szeretne megkeresztelkedni. A keresztelés az alámerüléssel azt jelenti, hogy egy új ember támad föl, amikor kiemelik a vízből. És itt megtörténik ugyanaz a csoda, amit tegnap este láttunk, nem tudom, emlékszünk még, hogy mi volt a csattanó. Saul megkeresztelkedett. A lélek és a víz együtt jelentette az újjászületés fürdőjét, az új életet jelentette. Itt is megtörténik a csoda. Csak ennyit kérdez a szerecsen barátunk, hogy mi akadályának, hogy megkeresztelkedjen. És Fülöp a világ legtermészetesebb hangján válaszol, ha hiszed, hogy Jézus az Isten fia, semmi akadály. Mert a szentségek, és ezt nem árt sokszor mondani az egyházban, egyházainkban, a keresztség és úrvacsora nem fegyelmezési eszközök, hanem kegyelmi ajándékok. És az az egyház, amelyik bárkitől megtagadja a szentséget, az nem Krisztus akarata szerint cselekszik. És ez igaz még egy olyan hatalmas egyháza is, mint a római katolikus testvéreink, akik megtagadják a nem katolikus keresztényektől az úrvacsora kiszolgáltatását, amihez nincs joguk se a pápának, se a bíborosnak, senkinek. Mert amit ingyen kaptunk, azt ingyen kell továbbadnunk. Múlt héten volt Esztergomban egy nagy teológiai konferencia, ugye készülnek a katolikus testvéreink az eucharisztikus világtalálkozóra. Hát nem lesz könnyű az a találkozó, legalábbis nekünk biztos, hogy nem lesz könnyű, úgy ünnepelni az eucharisztia ajándékát, hogy abból én ki vagyok rekesztve. Na de most ne menjünk bele ebbe a nagyon szomorú és nehéz témába, ami minden ima héten előkerül, hogy tudunk együtt imádkozni, énekelni, meg jókat enni, inni utána a lelkészek, működik a kulináris ökumené, de azért az úrvacsorai oltár körül nem tudunk sajnos még testvérként együtt részesedni Isten ajándékában. Na itt nincs ilyen fegyelmezés, hogy hát te még nem konfirmáltál, még nem vizsgáztál, még nem biztos, hogy méltó vagy a keresztsége. Nem, hiszel teljes szívedből? Akkor gyere. És megtörténik. Megtörténik az újjászületés fürdője. Egyetlen egy feltétel a hit, a bizalom kinyújtott keze, hogy el akarom fogadni, amit az Isten ad. Ott az üres kezem, az az üres edény, aki Saul is volt tegnap este, akit az Isten meg tud tölteni az ő ajándékaival is. A szikra, Fülöp, a szikra lángra lobbantja ennek az embernek is a szívét. Csak hogy jön egy újabb drámai fordulat. Ugye milyen szépen meg tudtuk volna mi rendezni ezt az egészet, hogy akkor valami nagy ünnep, hálaadás, megállnak, bemennek valahova, és megünneplik, ugye, keresztelési ebéd. Erre itt nincs idő. A lélek elragadja Fülöpöt. Még arra sincs idő, hogy megköszönje neki, hogy ugye, sokszor meg szokták kérdezni lelkészektől, hogy mivel tartozunk a keresztségé. Remélem egyik lelkése mondja azt, hogy ennyivel vagy annyival, mert amit mi is ajándéva kaptunk, az csak ingyen szabad továbbadni. Nincs hálaadás. Nincs idő semmilyen ünneplésre, mert mindenki megy tovább a maga útján. Az etióp megy tovább, viszi a kapott tüzet, lángot a szívében a hazájába, és mind a mai napig, ezt talán nem mindenki tudja, Etiópiában egy komoly keresztény közösség él, ez a Mekana Jézus Egyház, akik visszavezetik a gyökereiket egészen ennek a etióp pénzügyminiszternek a megtérésére. Igen, ez az ember megy tovább, de így olvassuk, hogy örvendezve, nincs semmi pánik, hogy most mi lesz velem, hogy megyek én haza. Tudja, hogy tele van a szíve. Van mit hazavinni, van mit továbbadni. Gazdagabban jön, mint ahogy onnan elindult annak idején. Igen, van itt valami nagyon komoly tanítás még a végén. Ez az elengedésnek a művészete. Meg kell tanulni Fülöpnek elengedni ezt az embert, pedig tényleg lehet, hogy jól esett volna egy kicsikét még úgy sütkérezni abban, hogy na, ezt az embert én térítettem meg, nem? Őrá szükség van, olvastuk itt konkrétan, Fülöp megy Azótoszba, megy Cézáreába, óriási missziói mezők várnak rá, elvégezte a küldetését, meggyújtotta a lángot, megy tovább. És az etióp is megy tovább. Megy tovább, nincsen szükség van arra, hogy kézen fogva vezessék, mint a vak Sault, már nem kell sokat magyarázkodni se, meg kell tanulni elengedni. Elengedni azt, akit az Isten már lángra lobbantott, hogy ő is vigye tovább azt a lángot, amit kapott, a léleknek a tüzét, akiről annyi szépet hallottunk tegnap, az isteni DNS-től a pacemakeren keresztül furcsa képeket hallottunk, kicsoda is a lélek. Most hadd mondjam a klasszikusabb bibliai jelzőket, igen, ez a lélek az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelke, és az örömnek a lelke. Hát ezzel az örömmel a szívünkbe induljunk mi is tovább. Mindenki a maga útján, a maga otthonába viheti el ma este, amit megértett, megkapott ebből a mai gázai történetből. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy nem egyedül kell járnunk az úton, mert adsz utitársakat, adsz fülöpöket, olyan bábákat, akik valóban bábáskodnak azon, hogy megszülessen bennünk is az élő hit, hogy a mi szívünkbe is lángra lobbanjon a tőled kapott tűz, a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek a lángja. Segíts, hogy ezt tudjuk másokkal is megosztani, így indíts minket útnak ma este is mások felé. Amen.